amiből nagyon sokan akár a bűnözés felé fordultak el, mert nem volt más lehetőség. Ugye? Tehát én úgy néztek, ott voltak a szüleim, ott voltak a testvéreim, egy fillér nélkül dúlt a háború, és hát nagyon, tehát aki nem volt ott, nem tudja elképzelni, hogy egyszerű példával érjek, mit tudom, anyám megkapta a fizetését például délután 2-kor, ha akkor rögtön nagyon-nagyon gyorsan hajtott a biciklit el, mint akkor tudott venni 5 márkát, ha kicsit lassabban vagy netán leesett a lánc a biciklire, akkor már csak 4-et, ha még kapott valahol egy pirosat is, vagy a szomszéd azt mondja, megállít, akkor már csak 3-at, ha holnap ment el, akkor már 1-et se tudott venni rajta.
A Tangó és Cash 73. adásában a délvidéki magyar származású Robert Jugovicsal beszélgetünk, aki a mostani orosz-ukrán háború idején is nyugat felé távozó magyar kisebbség tagjaihoz hasonlóan egy generációval ugyan korábban, de az akkor is botrányos és traumatikus élményt jelentő jugoszláv háború idején Magyarországon keresztül hódította meg végül a rotterdami kábítószerpiacot. Jugovicsal több részben bemutatandó élettörténet alapján arra fogjuk keresni a választ, hogy a modern kelet-európai nemzetépítés, illetve a bármiféle kényszeres nacionalista törekvések hogyan függnek össze a szervezett bűnözés létrejöttével, vagy adott esetben annak átalakulásával.
Jó estét kívánok!
Mennyire érezted te magad azt, hogy azzal, hogy ott téged besoroztak, azzal már te egy olyan nem pusztán államok közé, hanem egy olyan nemzetközi konstellációba kerültél, amiből nézve a szervezett bűnözés az nem egy önálló törzsi gondolat, hanem valójában más szervezetekhez való folyamatos kapcsolódás és tartozás.
Hát ugye 17 és fél évesen még az ember nem tudja, hogy mi lesz belőle, mi lesz 25 évesen, vagy akár később. Ugye? Tehát az itt teljesen egy állami forma volt, egy állami rendszer, hogy sorkatonaságba kell lemenni. Ugye az ex-kommunista, ex-szocialista ország, mert a Jugoszlávia ugye nem volt kommunista ország, hanem az egyedüli talán, aki szocialista ország volt. Ugye? Itt sorkatonaság volt, ugye nyugaton akkor már régen profi katonaság volt, tehát rendesen besoroztak, tehát egy teljesen állami törvényeknek megfelelő törvényeknek tettem eleget. Ugye az, hogy későbben, hogy bekerültem a bűnszervezet, vagy a bűnözés terére, az természetesen volt némi nem ilyen ráhatása annak, hogy katonaságnál is, hogy háborúban voltam. Ha megnézzük akár a mai világot, ugye most például ugye az ismerőseim azt mondják, hogy most már Nyugat-Európát ugye az arab alvilág uralja, ugye ezek az a szírek, ugye az irániak, irakiak, egyebek, ahol most dúl a háború. Ugye, ez valószínűleg azért van, és abból alakul ki, hogy ezeknek az embereknek nincs veszteni valójuk, ahol nekünk is annak idején, mikor a 90-es években a szláv nyelv, főleg ugye a Szovjetunió felbomlása, valamint Jugoszláv felbomlása, akkor 90-es években, ugye, akkor pedig mi voltunk az úgymond az alvilág urai, most ez kicserélődött, az véget, mert most egy másik helyre tevődött, tehát ez a gócpont, ahol háborúk vannak. Ezzel nem lehet szerintem mit tenni, mivel rengeteg olyan ember érkezik a térségbe, ahol mi is annak idején menekülként jelentünk meg, ugye Nyugat-Európában vagy akár Magyarországon, és egy kilátástalan helyzetből jössz, egy teli adrenalinnal, ahol éveken, hónapon keresztül minden áldott nap 24 órában azzal telt, hogy adrenalin sokkokat kaptál, megérkezel egy országba, ahol aztán vagy kapsz valami lehetőséget, vagy nem kapsz lehetőséget, viszont nagyon sokan a bűnözés terére térnek, miután nem tudnak egy szilárd talajt találni a talpuk alatt, azt gondolom.
Én azt gondolom, hogy van egy lehetséges egy félreértés, ahogy én fogalmaztam, mert hogy én alapvetően azt is belepróbáltam értelmezni ebbe a kérdésbe, hogy valójában itt szembesültetek egy olyan elvárással, és egyébként te nem csak szimplán be voltál sorozva, hanem egyébként, ha jól tudom, akkor Pristinába kerültél egyébként felderítőként, ami egyébként nagyon ritka volt, egyébként ez egy 9 hónapos, ha jól tudom, egy 9 hónapos kiképzést rejtett magában.
Egy egyedüli magyarként, ugye, ami egy ilyen, inkább ilyen állambiztonsági egységnek számított, tehát az, hogy én magyarként oda bekerültem, ez engem is meglepett, viszont azt gondolom, hogy akkor a vezetőség már tudta, hogy háborúra készülünk, és az azt megelőző akár sportolási múltam, akár a fogalmazunk úgy, hogy a vagánygyerek a városból, ugye, aki azért mindig kiállt, akár magáé, akár másokért, és gondolom, hogy átestünk egy ilyen pszichológiai vizsgálaton, valamint az akadályainkat megnézték a helyhez hozzáértők, és így kiválasztottak engem is ebbe a mélységi felderítőbe, ami igen komoly kiképzésnek tett, ha azt nézzük, hogy sokan egy alapkatona, ugye egy hónap alatt végzett, elment, lőtt 12 golyót kilőtt és ott végzett, nekünk ugye naponta több száz lövészetünk volt, és szárazföldön, vízen, levegőbe kiképzések, ugye egyéb kézi fegyverek, tehát küzdősportok, tehát egy nagyon összetett kiképzésen estünk át, valamint ehhez tartozott bizony pszichológiai kiképzés, valami politikai képzéseket kaptunk, ugye. Valószínűleg, hogy ez is befolyásolta az, hogy később én a bűnözésnek a talajára léptem. Erre vagy kíváncsi, ha ezt tudom.
Valójában inkább csak arra próbáltam volna így ilyen átvezetés módján utalni, hogy mennyire érdekes az, hogy az állam kiképez olyan embereket, akiknek valójában már fiatalként az a feladata, hogy a zöld határon való csempészetet fel tudja mérni, azzal szemben fel tudjon lépni, és adott esetben azt, hogyha nem el kell, hogy radírozza, akkor azzal szemben akár hatékony szereplőként tud fellépni.
Én azt gondolom, hogy ebben nincs semmi formos furcsaság, hiszen hogyha megnézzük, ugye minden államnak vannak titkosszolgálatai, ahol a titkosszolgálaton belül ugye akár bérgyilkosokat is képeznek ki, ha megnézzük a nagyobb titkosszolgálatokat, akár alig ami leghíresebb ugye az izraeli, a Mossadot, ha nézzük, akik mindig meg bosszulják a saját állampolgáraikat, hogyha valahol valamilyen bántódásuk, sérelmük esik, vagy valami. Tehát a legtöbb állam úgy működik, hogy ő úgy rendezkedik be, hogy mindent kiképez. Valószínűleg, hogy nem abból a szempontból, hogy később ezekből az egyénekből tételezzük fel, hogy bűnöző legyen, mert ugye a bűnöző akkor válik az ember, ami törvény ellen tesz. Ha ugyanazt teszi például az állam nevébe, például hogyha embert öl, de az állam nevébe, onnitúl kezdve ugye az nemzeti érdek és nem bűncselekmény. Ugye? Tehát itt mindig egy nagyon vékony mesdje választja el azokat az embereket, akik arra lettek kiképezve, hogy a nemzet érdeke az állam érdekébe elkövessenek bizonyos a civil életbe bűncselekménynek számító dolgokat, viszont hogyha ezt az állam nevébe végzi el, akkor ezt akár nevezhető hőstetnek is. Ugye? Tehát minden állam képez ki ugye kommandósokat, képez olyan embereket, aki sokkal könnyebben fog emberéletet kioltani, mint egy hétköznapi ember, mert egyszerűen hónapokon, éveken keresztül arra készítik fel, hogyha olyan helyzet jön létre, ez akár mondhatom, például a testőröket, ugye, akik államférfiakat védenek, ugye? Tehát őnek század másodpercig gondolkodások van arra, hogy hogyan reagáljanak, és ha ott van, őnek század másodpercen belül őnek olyan reakciót kell kifejteni, amivel akár ember életeket oltanak ki. Ugye? Viszont ezek az emberek egy idő után, hogyha kegyfosztottá válnak, ha nevezhessük így, nagy az esély arra, hogy az alvilágba találják meg magukat. Adrenalin függőség, tehát nem főleg pénz miatt történnek ezek a dolgok, hanem inkább az az adrenalin függőség, azok az izgalmak, azok az állandó készenléti állapot, ez a standby állapot, ugye, amit nem kap meg a civil életben, esetleg egy másik munkahelyen, vagy egy másik beosztásban.
Mihez tud kapcsolódni egy ilyen esetben az ember? Mert egyébként a te egyik önéletrajzi könyvedben, a Roncsgyárban, te magad is úgy fogalmazol, hogy 17 éves korodban lettél először mondjuk úgy magyar, addig olyan normális voltál, hogy az vagy először csak érzelmileg, ideológiailag, de aztán végül is azzá is váltál, nem csak a fiatalkori kakaskodások és az iskolai bunyók miatt, hanem még kiemeled egyébként azt, hogy a 27 féle nemzetiség, ami nyilván a jugoszláv és ebből a szempontból egy pánszláv feelingből fakadva, azt érezted, hogy noha, mintha a világ egyébként ennél sokkal gazdagabb lenne, mégis másodrendűvé válsz a rendszerváltáskor. És azért fontos ez szerintem, mert ha most a hallgató hallja, akkor el tudja talán képzelni azt, hogy milyen lehet besorozva lenni, még hogyha nem is teljes egészében, de legalább van valami fajta elképzelése, hogy hogyan is történhet egy besorozás, és az, hogy mihez tartozónak vallom magam, és az abban való csúszkálást, az hogy tudtad megoldani, úgy, hogy egyébként te egy vajdasági magyar srácként láttad meg a napvilágot.
Igen, én azt gondolom, az ember akkor válik nemzetivé, amikor bántsák. Tehát addig még nem érzékeltetik vele azt a tényt, hogy te más vagy, hogy másodrangú vagy, hogy te ugyanazzal a jogokkal rendelkezel. Ha nem tartják tiszta a kultúrádat, a hagyományaidat, az őseidet, a vallásodat, a nyelvedet, és ezt felsorolhatnánk nagyon sok mindent, ami minden nemzetnek megvan, és minden nemzet azt gondolom őriz, véd, és tíz körömmel kapal érte, akkor elkezdesz nemzetivé válni. Ugye? Tehát én 17 és fél évig még nem ittek el katonának, még nem történtek meg azok az atrocitások, amikor én velem azt éreztették, ugye, mint magyar nemzetiségűt, a nemzetiségem véget kezdtek el sértegetni, bántani, kerültem hátrányokba, ugye azért engem nem érdekelt egyáltalán az, ki micsoda, ki milyen nemzetű, ki milyen bőrű, ki milyen vallású. Ezt mondom, most például most így már közel az 50-hez ugyanebben a fázisban vagyok, hogy mert most béké vannak, most nem bánt senki, most azt gondolom, hogy és a magyarokkal sehol se olyan hátrány, ami véget nagy magyarnak kellene lenni, vagy előven ezt a nemzeti kártyát, és itt nagyon hősködni, és ezt mondom úgy, mint egy vajdasági magyar, ott élünk kisebbségbe, vannak bizonyos hátrányaink, bizonyos dolgok, de azért ez nem az, hogy mint annak idején például voltak, ugye Milosevic érában, hogy azt mondták, hogy kapunk egy szendvicset, és akkor kitaliskáznak bennünket az országból. Ugye levették az utca neveket, a város tábla neveket, egyebeket nem lehetett magyarul.
Tehát a kétnyelvűséget is megszüntették lényegében,
és azt gondolom, hogy minden ember, amikor a saját bőrén érzi azt, hogy őt a nemzeti hovatartozásába próbálnak megalázni, megbántani, akkor ez egy automatikusan egy emberi reakció, hogy elkezd nemzetivé válni. És aki egy egészséges gondolkodású ember, amikor megszűnik ez a veszély, akkor ő visszaáll egy normális állapotba, amikor nem az a lényeg, hogy én a magyarságomat emeljem ki, és a mellemet verjem, hogy bezzeg mi magyarok, hanem egy közösségnek vagyunk a tagjai, akiknek bizonyos nemzetiség igen, megvan, tiszteletbe tartva másokat, és azok is tiszteletbe tartanak minket.
Ebben az esetben, amikor te felderítőként átkerültél Pristinába, tehát a mai albán területre, Koszovó, vagy a koszovói területre, akkor például az a fajta kopár fensík, ahova te kerültél, arról te magad is egyébként írod, hogy majdnem olyan volt, mintha Afganisztán lenne, és ez egy nagyon érdekes párhuzam volt, miközben egyébként nem lehetett annak tekinteni, hiszen szerb, vagy zárójelben oda teszed, hogy jugoszláv határrendészek ott voltak. És ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy ott te érezted azt, hogy egyébként egy másik teritoriumba, tehát hogy egy másik világba kerültél, amihez feltétlenül neked nincs közösség, de téged oda vetettek azért, mert te...
Abszolút. Mivel saját bőrömön tapasztaltam azt az ellenállást, ami például a szerb állam tanúsított az akkori kisebbségi albánok ellen lent Koszovon, és átéreztem ezeket a kisebbségi érzelmeket, hiszen én, mint fönt északon egy kisebbségben lévő magyar, szintén elkezdtem már azokat a tapasztalatokat érezni, hogy milyen hátrányba kerülünk. Lent Koszovó még sokkal nagyobb hátrányba voltak, mint mi fent magyarok. Ugye? Mm. És mikor magyarként bemegyek, és valójában a lenti, a magukat nemzetileg védő kisebbségi albánoknak az ideológiájával én egyetértek, akkor nagyon nehezen tudok ezzel ellen küzdeni. Holott az én feladatom ugye az, hogy ezeket az ideológiákat megtörjem. Ugye, nem csak az enyém, hanem az egész egység, az egész az akkori jugoszláv néphadseregnek ugye ez volt az egyik feladata, hogy ezt az albán szeparatista nevezték ők, ugye? De hogyha valójában ugye megnéztük ezt, mint kisebbségi tagként, hogy megszüntették a nyelvet, szintén ott az utcatáblákat, minden hagyományokat elkezdték, a vallásokat betiltani, és egyéb más dolgok, hogy ez később jobban megértése került bennem, mint ott 17 és fél évesen, de átéreztem ugyanazt azt a konfliktus helyzetet személyemben is, ami őket érintett.
És akkor, amikor egyébként ott voltál bent ebben a helyzetben, akkor mennyire igaz az a kicsit talán furcsa katonai anekdota, hogy az újoncok egy csoportban halnak, míg az öreg veteránok azok külön-külön, tehát legalább az utóbbiak azok nem próbálnak egymáshoz közelíteni akkor, amikor mondjuk sortűz van, és nem félnek attól, hogy őket is eléri egyébként a vég, és éppen ezért nem szűkölnek össze, hanem direkt azért vetik szét saját magukat, hogy minél kevesebb legyen.
Kérdés, ugye ez egy csopos taktikai kérdés.
De ebben a taktikai kérdésben ott van valójában egy picit az, amit te az őszintesség jutalmában leírsz, hogy milyen érzés lehetett az, amikor mondjuk egy albán kisgyereknél az a félelem jelenik meg, hogy adott esetben egyébként akár egy kézigránáttal is megjelenhet, vagy felléphet. Tehát valójában az erőszaknak, illetve a halál közeli élménynek van egy teljesen más vonulata ahhoz képest, mint ahogy egyébként erről beszélni szoktunk? Vagy igazából abszolút, ez egy túldimenzionált...
Ugye, amikor elolvasunk egy háborús könyvet, legalábbis én, mikor egy ilyen konfliktus helyzetben íródott könyvet, vagy a témája az, én rögtön látom, hogy ki az, aki hallomásból, vagy tanulmányokból és ki az, aki jelen volt, és ő írja le, ugye? Tehát teljesen más az az érzés, aki ott van egy éles helyzetben, ahol bármelyik másodpercben az ember meghalhat, bármikor felrobbanhat egy gránát, egy mesterlövész lelőheti akármit több száz méterről, vagy akár egy kilométerről is, amit esélytelen látni, esélytelen hallani, tehát csak azt veszed észre, hogy potty, kész, halasz egy pottyot és eldőlsz, tehát az egy teljesen más helyzet. Amit az elején beszélt, ezek a csoportos, taktikai, egyéb dolgok, ezek kiképzés folyamán történnek, ugye egyértelmű, ugye, amíg még ezek az újoncok nem tudják nagyon azt a dolgot, hogy ugye szétszóródva kell akár egy támadást véghez vinni, ha egy nyílt terepen vagyunk, valami pont az véget tudja, hogy egy sortűz, vagy akármi, hogy minél kevesebb ember tudja leteríteni, addig ugye az idősebbek azok már jobban megértek, de egy háborús helyzetben, egy háborús térségen a kiskatona, az újonc, vagy esetleg az egyszerű civilis nagyon gyorsan tanul.
Tehát igen, de hogy ez azért fontos, mert egyébként a te kiképzésed során sem mondhatjuk azt, hogy egyébként a katonatársaid szimplán csak megtanulták ezt, hanem elszenvedték, vagy sőt, voltak olyanok, akik meghaltak.
Abszolút,
magában a kiképzés során. Tehát, hogy és ez azért nagyon fontos, mert hogy innentől kezdve egy teljesen más aspektusa van egyébként, nem csak a kiképzésnek, hanem egyáltalán a halálhoz
általában való viszonynak. Általában ugye a kiképzéseken nagyon-nagyon ritka, amikor valaki elhalálozik, vagy valami, de megesett. Nálunk egy erőltetett, egy gyorsított kiképzés folyt, mivel már készültek erre az egész háborúra, ugye?
Igen, nálatok kettő is volt.
Így van, és itt becsúsztak a hibák, igen.
De ezek hibák voltak, vagy teljesen másként viszonyultak az emberi élethez?
Hibák, mert azt gondolom, szükség voltunk ahhoz, hogy ők a tervüket végig tudják vinni. Tehát ő nem lett abból neki, vagy nem az volt a céljuk, hogy mi már a kiképzés alatt esetleg bárkinek valami bántótársa essen. Az egy másik téma, hogy olyan nehéz volt a kiképzés, hogy nem mindenki tudta végigcsinálni.
Például a Martin Scorsese által rendezett The Irishman, az ír című Netflixes film kapcsán nagyon sokan megjegyezték azt, hogy valójában például a szervezett bűnözés csak azért, hogy az egyrészt az első világháború után is, illetve a második világháború idején is a kegyetlenség és a háborús tapasztalatnak a felhasználásából építkezik. És hogy az a kérdés, hogy ez mennyiben egy értelmiségi konfiguráció, és mennyiben látott ennek egyébként valós alapját?
Nagyon egyszerű, amit az előtt is említettem, ugye a 90-es években ugye a szláva ajkújak uralták az alvilágot Európában, sőt, talán lehet mondani világszerte. Most ugye ugyanezt átvették az arabok, hiszen évekig tartó háborús övezetből jövő emberek sokkal kegyetlenebbek, sokkal könnyebben kegyetlenkednek, mint mondjuk rá most egy nem tudom én, itt a Rózsadombról kijövő vagán kis gyerek, aki azt mondta, hogy most a gangsternek fog állni és kirabol egy bankot. Ugye, amikor csúnyán ránéz a biztonságért, akkor elszólal, még mondjuk rá most egy arab valószínűleg, hogy fejbe lövi rögtön ott helyszínen. Lehet, hogy ez egy rossz hasonlat volt, de egyértelmű az, hogy azok, aki háborús övezetből jönnek, sokkal kegyetlenebbek, ez véget, sokkal gyorsabban haladnak egy bizony bűnözési ranglétrán. Nem véletlen, ugye, hogy Magyarországon, most ugye, de akár több ország, lehet az akár Hollandia, akár Németország, akár Svédország, soha nem ularták helyi mafiák. Mindig valami nemzetközi mafia uralta, pont azért, mert lényegében az az ember, aki nem éli át, nem élte meg a kegyetlenségét, ő nem tud kegyetlen lenni. Lehet, hogy van egy-két pszichopata, ugye, aki elkövet bizonyos kegyetlenségét, de ezt nem csoportosan, nem szervezetten, nem előre kitervelte, hogy mi úgy fogjuk, mit tudom, elfoglalni, tételezzük, de 90-es években, ugye, mondjuk Magyarország alvilágát, ugye, hogy robbangatunk, lelövünk, ugye, akik ebben csőjön nézve lelövöldözök, megverjük, eltörjük kezét, lábát, egyéb dolgok, ugye? Tehát ahhoz, hogy egy bűnszervezet valami gyorsan és hatékonyan tudjon intézni, ahhoz feltétlenül szükséges a kegyetlenség.
És ugye egyébként ez a fajta kegyetlenség, ez egy természetes dolog, vagy valójában inkább arról van szó, hogy ez egy tanult történet abban az esetben, hogyha ez elvárhatónak tűnik. És ezt azért kérdezem, mert túl azon, hogy egyébként te, és itt tovább lendítve a hallgatónak a hallgató számára az életutadat, ugye az, hogy egyébként ki lettél képezve, mint felderítő, utána egyébként te magad Rudival és egy pár társaddal ugye próbáltatok volna megszökni, megszabadulni ettől a béklyótól, és aztán végül is Horvátország felé Rudival vetődtök el, ahol egyébként aztán a Vöröskeresztnek hát mondjuk úgy, hogy a slágvortjai mentén Magyarországra kerülsz, és lényegében Kis-Magyarországra hát transportálódsz, vagy legalábbis oda kerülsz, és hogy amikor ez megtörténik, akkor azt érzed, hogy egy másik világba kerültél, van akkora jelentősége, vagy van akkora szerepe ennek az új világnak, vagy ez az új világ is egyébként egy másik olyan tarló, egy másik olyan kopárszík sarja, ahol azt a zöld helyet, amit neked meg kell termelni, vagy elő kell állítani, az a te tevékenységednek és a te tudásodnak a következménye.
Hát először, amikor megérkezik az ember ugye egy ilyen háborús övezetből egy békébe, akkor fellélegzik. Ugye akkor úgy érzi, hogy Mennyországba érkezett meg. Tehát amikor mi Magyarországra átjöttünk, és függetlenül bedugtak bennünket egy menekült táborba, sok olyan ember, akivel lehet, hogy pont a fronton mi egymással farkasszemet néztünk, vagy egyéb más közös tevékenységünk volt. Az elejében jó, tehát egy pár napig, hétig a jó is elkezdett bizakodni, hogy visszakerült a civilizációba, hogy kapta egy újabb esélyt. És utána, amikor jönnek a csalódások, amikor szembesül is azzal, hogy valójában ott is egy másodrangú állampolgár vagy, ugye, vagy egy polgár, nem is állampolgár, csak egy polgár vagy. Hogy például én nekem, ami érdekes, például a katonaságnál ugye mindenki úgy hívott, hogy magyar. Uh-huh. Ugye? Nem volt Robi, nem volt neved, magyar. Mindenkinek meg volt a neve, csak a magyarokat hívták magyarnak.
De bocsánat, ez ugye azért volt, mert ugye abban a felderítő osztagban, ahol te voltál mondjuk úgy, hogy etnikailag az ő számukra az egyetlen magyar.
Igen, de többi magyart is hallottam, ja, hogy másik egyes egységekben is úgy hívták őket, hogy magyar. Nem volt. És amikor átjöttem Magyarországra, Magyarországon sem hívtak Robinak, hanem azt mondták, hogy a jugó, a szerb. Tehát egyszerűen nem volt. Életemben először Hollandiába hívtak a nevemen. És azért is szerettem meg Hollandiát például annyira saját országként neki, hogy ott szembesültem azzal, hogy az a holland, aki ott él, nem tudom én, már 1000 éve, vagy bármennyi, egyszerűen az első perctől kezdve egyenrangú polgárrá tekint. Tehát ott voltam Robi, ott mondta nevemet, ott volt, és később, mikor szóltak, akkor nem azt mondta, hogy jugó, szerb, magyar, akármi, hanem Robi, légy szíves, gyere ide, gyere oda, menj oda, írd alá, ezt is ezt kell csinálni. Ugye? És ezt mi mai napig nagyon sokan megkapjuk. Ugye például most nagy divat, ugye ez a határon túlizás, ugye, mert ti szerbek vattok, ti nem is vattok magyarok, vagy éppen románok vattok, vagy szlovákok vattok, vagy egyéb dolog. És most megint visszatértünk egy olyan érába, amikor azt érzem, hogy elveszik a nemzet. Tehát lesüllyedünk egy olyan szintre, ahonnét megint nagyon-nagyon sok év vagy évtized kell, hogy ebből a mocsokból, ebből a mocsárból föl tudjunk emelkedni, és egy egészséges európai nemzetét tudjunk válni. Soha sehol nem hallottam, hogy, és most akár az albánokat nézzük, vagy akár a szerbeket, akik lent maradtak, Koszovón szétváltak, egyként küldik le a segélyeket, küldenek minden, senki nem utálja őket. Most itt kijött egy ilyen divat, egy ilyen propaganda, ami a politikának a nagy felelőssége, hogy utáljuk egymást. A határon túli utálja az anyaországi magyart, mert utálja oda, ezek utálják azért, mert tehát utálunk egymást, mi mint magyarok, és most megint ott vagyunk, hogy a határon túli magyarok egy ilyen másodrangú polgárokká váltak. Tehát ugyanez van, akkor is, amikor te kikerülsz egy háborús övezetből, és szembesülsz azzal, hogy lemaradtál, nem tudom én, éveket, ugye? Tehát 2,5 évet voltam lent a háborúba, és kijöttem, és a másik hozzám hasonló embereknek volt albérletjük, volt munkájuk, volt hifi tornya neki, nem tudom én, volt 3 farmerkája, volt nem tudom én, 2 pár tornacipője, havont egyszer elmetett valami koncertre. Én meg ugye itt álltam, semmi nélkül, semmim nem volt, se munkám, se anyagi, se egy tornacipőm, se semmi a Vöröskörösztől kapott 2 számmal kisebb, vagy 2 számmal nagyobb ruhacipőkbe ugye itt engedtem, és akkor innétől kezdve kezdődött az ugye, hogy próbálsz, akkor mész egyik menekült így hivatalba, másikba, és akkor tudod, hogy azt mondja, hogy ti szerbek mindig csak követelőztök, ti jugók, ti jugók, úgy, és akkor innét várt ez a dac, valahol olvastam egy statisztikát ott a 90-es évek elején, hogy milyen sok vajdasági magyar volt lecsukva például Magyarországon. Hogy milyen hatalmas számok, vagy elkövettek valamit, vagy valami rendőrségi ügyek voltak nekik, és pont ez véget, mert egyszerűen másodrangú polgárra tettük. Most ugyanezt történik az ideérkezőkkel, tehát ővel mindenki most úgy bán, mint egy másodrangú polgárra, és úgy csodálkozunk, hogy ők nem tudom, hogy agresszívak, hogy nem tudnak beilleszkedni. Valójában nem is adjuk meg az esélyt, hogy beilleszkedjenek.
De egyébként pont azért, mert valamennyire a technikusunkkal, az Andrissal össze is nevettünk azon, amit mondtam, mert hogy abban egyébként ott volt az a mélyről jövő őszinte gesztus, hogy egyébként mi magunk emberek hogyan is akarunk emberként vagy emberré válni. Tehát, hogy nincs-e például az a kérdés egy ilyen esetben, hogy hogy akkor, amikor azt mondjuk ott, de egyébként végül is teljesen mindegy, de akár Szeged környékén, az, hogy ki milyenné akar válni, vagy ki mit szeretne, hogy valójában a ti helyzetetek az olyan volt, vagy olyan lehetett, mint egy kettős könyvelés, mert hogy egyszerre volt az, amit most azon hallgatók számára mondom, akik az őszintesség jutalmát nem olvasták, hogy akkor, amikor például a Rudival átjöttél, akkor ugye felmerült az, hogy hát a szüleid majd el fognak jönni. De hát nem tudtak eljönni. Anyagi okokból fakadóan. És ez önmagában egy kérdés, és persze ott van az a másik kérdés, hogy te egyébként Magyarországon belül, noha egyébként magyar vagy, menekültnek, vagy egy külső személynek voltál tekinthető, de hogy mennyire érezted azt, hogy te valójában a saját tudásoddal, a saját eszeddel, a saját képességeiddel csak arra vagy kárhoztatva, hogy lehetővé tegyed mások számára azt, hogy ők elérhetik, vagy te segíteni tudsz azon személyek számára, hogy ők elérjék a saját céljaikat, és te igazából ebben részfeladatokat tudsz ellátni, mert azt a tudást, ami benned van, az soha senki nem fogja úgy interpretálni, hogy bizony ebben az esetben a Robinak is meg lenne az a lehetősége, hogy ő is meglépje a saját árnyékát. Ha tetszik, ő is a saját tudásához mérten egy óriásit lépjen. Hogy nincs-e ebben egy ilyen fajta, most tudom, hogy kicsit furán hangzik, de kettős könyvelés.
Abszolút, lehet így is nevezni. De valójában itt az van, hogy az emberek alapból gyanakvóak, alapból rosszat gondolnak minden idegenről, minden újról, minden, amit nem ismernek. Ők abból indulnak ki, hogy ez biztos rossz. Tény is valahogy nem lehet minden egyes, például mi annak idején, nem tudom, átjöttünk több tízezeren ide menekülként vajdasági magyarok. Tény is valahogy nem lehetett egyenként leütetni a asztalhoz, és azt mondani, hogy szia, te mihez érted, ki vagy, hogy vagy, mit szeretnél, hogy szeretnél valami. De viszont lehetett volna egy általános törvényt hozni, és azt mondani, nem tudom, hogy oké, eltekintünk attól, hogy nincs lakcímed, mert honnét lenne lakcímed, hiszen tegnap még a fronton voltam, viszont kapsz egy egyéves munkavállalási engedélyt, és az az egy évben keresi magadnak munkát, ugye? De ezt nem tették meg, ahogy most sem teszik meg.
De bocsánat, itt csak azért kell közbeszólnom, mert neked köszönhetően ott lehettem Topolyán egyébként a te bárodban, a Jail Piano bárban, az egyébként a te könyvednek, a Narkomániának az újbóli bemutatóján, és az a pszichológus barátod, a Simon Robinak a mellettem levése tette azt lehetővé, hogy akkor, amikor te például ezt, amit most beszélünk, és ezt a hallgató kedvéért mondom, mondtad el, hogy valójában egy 22-es csapdájába voltatok, hiszen ha volt lakcímkártyátok, tehát ha volt egy olyan hely, ahol hattok hivatalosan, akkor dolgozhattatok hivatalosan, de dolgozni hivatalosan csak akkor lehetett, hogyha volt egy ilyen cím, ahova bejelentettetek.
Egymáshoz volt kötve.
De ez ugye nem történt meg a legtöbb esetben, és emlékszem rá, hogy akkor, amikor ezt te ott Topolyán mondod a bárban, akkor mellettem ott ül a Robi, és nagyon jól látszik rajta, hogy egyébként inkább rá akart volna gyújtani egy cigarettára, mert szinte már-már ilyen cigis köhögést küzdött föl magából, amiből valójában a tapasztalat jött, és az a szomorúság, hogy valójában ez egy 22-es csapdája volt. És ezt azért hozom be, mert hogy akkor innen nézve nem az volt, és most innen nézve nem az volt az igazán csuvaj dolog, hogyha nem kapcsolódott semmifajta devianciához az ember. Tehát, hogy nem az volt az elképesztően fehér ló, vagy még inkább fehér holló?
Nem tudom, hogy abban az időben fiatalon...
Ez egy 22-es csapdája, lássunk őszintén.
Nem csak velünk történt, meg ne felejtsük el, a 89-ben volt olyan román forradalom, amikor ott is...
Az erdélyi magyarokkal hasonló probléma volt.
Ők ugyanezt átélték.
Tehát, ugyanez, igen.
Tehát ott azt lehet mondani, hogy mondjuk 89-től 95-ig Magyarország nagyon sok értékes embert, értékes emberét, értékes polgárát elfecsérelt. Tehát iszonyú károkat okozva saját magával azzal, hogy ahogy te fogalmazod, akár ilyen kettős könyvellésbe kényszerített be bennünket, vagy a 22-es csapdába, én egyszerűen csak azt mondom, hogy az emberi butaság, az emberi igénytelenség tette odáig ezt a helyzetet, hogy abban az idő, akkor ott kiépüljön egy olyan társadalmi réteg, amiből nagyon sokan akár a bűnözés felé fordultak el, mert nem volt más lehetőség. Ugye? Tehát én, ahogy nekem otthon voltak a szüleim, otthon voltak a testvéreim, egy fillér nélkül dúlt a háború, és azt nagyon, tehát aki nem volt ott, nem tudja elképzelni, hogy egyszerű példával érjek, mit tudom, anyám megkapta a fizetését például délután 2-kor, ha akkor rögtön nagyon-nagyon gyorsan hajtott a biciklit el, mint akkor tudott venni 5 márkát, ha kicsit lassabban vagy netán leesett a lánc a biciklire, akkor már csak 4-et, ha még kapott valahol egy pirosat is, vagy a szomszéd azt, hogy megállít, akkor már csak 3-at, ha holnap ment el, akkor már 1-et se tudott venni rajta. Ennyire hiperinflációk mente, tehát nem lehetett megélni. Tehát mindenki ment, mindenki próbált valahogy, tehát itt nem csak rólunk volt szó, mert ugye ma is nagyon sokan azok, hogy a fiatal erős férfiak jönnek. Persze, mert azok a családtagok, azok anyámat hova hozom, mit fog? Én, mint fiatal emberként alig tudom elviselni ezt a kiszolgáltatottság, ezt a helyzetet. Hova tudok én elhozni egy anyát, egy apát, egy kis húgokkal, kis mindenki? Ugyanebben a helyzetben, holott látom, hogy itten még annyi sincs, mint otthon, mert otthon legalább ugye van fedél a fejük fölött, ha más nem kimenek az erdőbe, vágnak egy kis fát, még tüzelőt 1-2 évig ki tudjuk húzni. De itt valójában semmit nem kaptunk, semmilyen lehetőségünk nem volt. És nekünk meg kellett teremteni azt is, hogy a családtagokat is el kell látni. És akkor innét jött az, ugye, hogy nagyon-nagyon sokan a bűnözés volt az egyetlen út. Tehát én azt gondolom, hogy, és most utólag, ahogy most, nem tudom, a x éve, ugye nem bűnözök, és nem is érdekel a bűnös, sőt, teljes mértékben kivonom magamat, és próbálom a tapasztalataimat pont olyan szempontból átadni, hogy az embereknek, főleg a hatóságoknak az erre hivatott felnyissam a szemüket, hogy ők is valójában hibásak, hogyha valahol elfajulnak a dolgok. Tehát ez nem kimondottan emberi hajlam, vagy emberi, mert nálam például család soha senki nem bűnözött.
Erről soha nem beszéltünk így, mert ugyanakkor egyébként ugye nem csak az írói vénát, hanem az, hogy az irodalom iránt egyébként szervezetileg, vagy intézményesültem, vagy mondjuk úgy, hogy tudásformailag is érdeklődsz. Azzal együtt egyébként ott van az a kérdés is, hogy akkor, amikor erről beszélünk, akkor én nem annyira a bűnözést akartam volna kiemelni, mint inkább azt, hogy egy olyan határhelyzetről van szó, ami én azt gondolom, hogy egy ilyen Bodor Ádám novellára, aki ugye én azt gondolom, hogy egy nagyon jó erdélyi magyar író és novellista tollára való, hogy valójában például Szeged, az, ahogy te például az Őszintesség jutalmában megírod, mint Kis Amszterdam, az nem önmagában azért Kis Amszterdam, mert ott van a határon túli, vagy a Szerbiában, tehát a vajdasági magyarok gyülekező helyének, hanem valójában azért, mert egy határváros, és minden ilyen esetben egy átalakulás során az ilyen határpontok, ilyen határvárosok valójában érdekesek lesznek. Valójában sokkal, ha tetszik, és picit lehet, hogy ebben vulgáris, vagy még inkább bulváros leszek, szexivé válnak. És hogy ez a fajta szexiség, ez a Szegednek ez a fajta Kis Amszterdam jellege, ez mennyiben gondolod, hogy annak köszönhető egyébként, hogy a határon túli magyarok és a vajdasági magyarok ott gyülekező helyként tekintettek rá, vagy mennyiben tekinthető valójában annak, hogy még inkább egy azílium volt, tehát egy ilyen menedékhely, ahogy adott esetben Kis-Magyarország, vagy mondjuk úgy, hogy a határon túliak számára az anyaország jelenthet, ha jelent ilyesmit.
Hát minden benne volt. Minden benne volt, ugye ne felejtsük el, hogy Jugoszláviában nem csak háborút, hanem igen súlyos szankciókkal is sújtotta az ENSZ. Tehát ami azt jelentette, hogy le volt zárva, és semmit nem lehetett bevinni az országból, ugye? Tehát az ENSZ ellenőrök ott álltak, és minden létező dolgot ellenőriztek.
Ugye ez a gazdasági embargó, ami igen, Jugoszlávia sújtotta.
És ezáltal ugye mindenkinek egy nagyon, nagyon anyagi centrikussá vált ez a város, közel volt a határhoz, ugye, és a csempészet beindult. Ugyanakkor ugye itt a menekültek közel volt, ide könnyebben át tudtak jönni a szülők látogatóba. Ugye ne felejtsük, hogy aki akkor dezertált, vagy aki nem vonult be, egy időben ugye egész nem tudom, jótom 2000-ig Milosevic haláláig halálra voltunk ítélve. Tehát később született csak, amikor a demokraták hatalomra juttak, ugye ők törölték el a halálbüntetést. Mindaddig nem lehetett hazajárni. Ugye, és a szülőknek kellett oda jönni, és most ez véget Szeged, talán egy abban az időben, a 90-es években talált egy sokkal zsúfoltabb, sokkal eseménydúsabb város volt, mint Budapest.
De ugye akkor ez kifejezetten az emberek számára, tehát azon vajdasági magyarok számára.
Azok is, és más emberek, hiszen sok olyan emberre találkoztunk ottan, akik kimondottan a csempészet véget jöttek le, akik látták, hogy mekkora esély van abból, hogy lehet csempész. Ugye? Hát abban az időben ugye akkor indult a legnagyobb cigaretta csempészet, ugye, amiben nagyon sokan nagyon gazdagok lettek, hiszen ott voltak a dohánygyárak, a cigigyárak, a teleraktárakkal, ugye azt lehetett vinni, ugye ott lehetett üzemeltetni, befelé lehetett az üzemanyagot, és az élelmiszert, stb. Tehát itt egy elképesztő csempészet, és tehát valahol ezt úgy lehet hasonlítani, mint az amerikai szesztilalom idején, ugye, hogy itt minden boldogtalan a takarítónéni is csempészet, mert fogta is, átvitte, nem tudom én, a pixalámlit Szabadkára, visszafelé hozott istek cigit, azt eladta, és mindenki mondott fel, és mindenki valamit csempészet.
Pontosan ezért akartam mondani, hogy ez a román, ukrán, szlovák, vagy akár szerb határon való tevékenykedés, az nyilván egyébként valahol felhozza egyébként a szesztilalom, és innentől kezdve egyébként az egész Wall Street-eknek, tehát az, hogy valami olyasmit tiltunk, és valami olyasmit korlátozunk, aminek egyébként a szabad kereskedelme az, ami életben tart egy közösséget, de azért hozom ezt most föl, mert egyébként majd lassan ki kell mennünk a hírekre, de még előtte van egy pár percünk, amikor azt szeretném visszafordítani rád, hogy az, amiben most én megint bekarnyikoláltalak, vagy mondjuk úgy, hogy hát behajóztalak, az megint a szervezett bűnözés, de megint annak az aspektusát szeretném kihozni, hogy ugyanakkor ez az egész Kis Amszterdamhoz és Szegedhez például olyan személyeket kötünk, mint Magda Marinkó, miközben, és egyébként ezt megint a hallgató kedvéért mondom, akik esetleg nem olvasták például az Őszintesség jutalma című könyvedet, amiben egyértelműen te magad elmondod, hogy hát örültél, amikor egy játékteremben ugye először biztonsági őrré válhattál, majd aztán egyébként egy cigaretta csempésznek, hát nem mondjuk úgy, hanem végülis a testőrévé váltál, és az egyébként szerintem egy nagyon szép, és majd a beszélgetésünk második részében remélem ki tudjuk fejteni, hogy mondod azt, hogy hát ő egy igazi katona volt, mert hogy a bulikban nem annyira akart részt venni, mert hogy ő egy szervezett tagja volt. De alapvetően az, amit te itt egyébként akkor elmesélsz, az, hogy neked itt feladatod volt, és te nem csak racionálisan, hanem ötletesen tevékenykedtél, és valójában ez egy for profit tevékenység volt, ahhoz képest mégis mi a nagy közönség, olyan embereket ismerünk, mint Magda Marinkó, akinek a tevékenységéhez nem feltétlenül...
Jellegtelen volt, tehát egy pszichopata, tehát én mindig is csodálkoztam.
Nem tudjuk kapcsolni a racionalitást,
abszolút,
nem?
Én mindig csodálkoztam rajta, és nem csak ő rajta, de legelsőbbként ő rajta, hogy a magyar média az egész, hogy miért kapta fel, holott ő semmi olyan dolgot nem tett, ami véget, nem tudom én, beszélni kellene róla, hiszen egy pszichopata volt, aki ártatlan embereket ölt meg. Az alvilágban vannak gyilkosságok, de 15-20 évig voltam az alvilág tagja. Nagyon sok leszámolás egyéb dologról tudtam, vettem rá, és a többi, de soha ártatlan emberek képbe se kerülnek. Szóval nem, a bűnöző számára az ártatlan ember, a hétköznapi ember, a gyári munkás, legyen az egy cukrász vagy tanár, nem léteznek. Nem léteznek potenciál szempontból. Ugye? Tehát mi nekünk vannak, ha éppen drogot árulunk, fegyvert árulunk, kocsikat árulunk, akkor akik veszik, azok általában átlépnek a bűnözési vonalra. Tehát kapcsolatba kerülnek velünk. Ugye? És amikor te kapcsolatba kerülsz egy bűnözővel, akkor valahol te is bűnözővé válsz, ha nem is olyan magas szinten. De viszont ugye tiltsa a kábítószer fogyasztást, tiltsa ugye a kábítószer tartását, tehát valamennyire megszegéd a törvényt. Ugye? És akkor innétől kezdve már valamilyen fokon része leszel az egész történetnek. De azok a hétköznapi emberek, akik semmilyen közük nincsen hozzá, csak azért, mert hogy azt hallottad, hogy ő náluk valószínűleg, hogy nem tudom mennyi pénz van, ugye? Vannak bűnbandák, akik betörésekből, rablásokból, egyébből élnek, de soha nem ölnek meg senkit. Uh-huh. Ugye? Tehát úgy ki lehet rabolni egy házat, hogyha igen. Megkötözzük, nem tudom én, sakba tartsuk, fegyvert fogunk rájuk, de nem bántsuk őket. Magda Marinkó minden emberi szabályt megszegett. És én nem is szeretek róla beszélni, és azért nem is szeretem őtet felemlíteni sem, mert nem akarok hozzájárulni ahhoz, hogy én híressé tegyem még pluszba őtet. Mert egyszerűen egy senki. Egy 22 éves ember nem úgy gondolkozik, mint egy 32 éves. Tehát mindenki elindul egy ranglétán. Ugye, amikor bemegy egy 10-essel végző sebész a műtőbe, attól ő nem lesz jobb, mint az a sebész, aki ott dolgozik már 20 éve, és tehát, hogy csak, mit tudom, 6-os-7-esekkel végzett. Mert a tapasztalat teszi, a bölcsebbé teszi az embereket, ugye a kor, a megélt tapasztalatok. Tehát én nem hiszek abba, ez a bűnözés, de akár legyen ez az írás, nem csak kizárólag tehetség kérdése. Ugyanúgy a sport, tehát nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy megszed, no, ez olimpiai bajnoknak született. Az, aki olimpiai bajnok lesz, az rohadt sokat dolgozik azért.
Robert Jugovicsal beszélgettünk.
Jó estét kívánok!